testvérek, mostani igehirdetésem igéje a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében van, két mondatot olvasok. Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Viszont Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Kedves testvéreim, több helyről jöttek olyan visszajelzések, olyan kritikák a predikációimat illetően, hogy itt ebben a gyülekezetben kevés szó esik a bűnről. Emögött a kritika mögött valószínűen az a gondolat rejtőzik, hogy pedig a kereszténység lényege a bűn elleni harc. És ahol kevés szó esik a bűnről, ott valami hiba van a keresztény gondolkodással, gyakorlattal. Az a valamire való pap, prédikátor, aki korbácsot suhogtat a szíve feje fölött, és csattogtatja ezt a korbácsot, hogy ti bűnösök, és sürgősen térjetek meg, mert különben elnyel az örök kárhozat. Hát egy ilyen szemlélet felől nyilván kritika illeti és illetheti is a prédikációnak, hogy keveset szólok a bűnről. Tehát most mégis szólni fogok a bűnről, nem azért, hogy ezt a kritikát kivédjem, hanem azért, mert olvassuk a zsidókhoz írt levelet, és ebben gyakran esik szó bűnről, bocsánatról, a bűnbocsánat elnyerésének a módozatairól, elégséges-e az áldozat a bűnbocsánathoz, vagy valami jobb útat adott Isten, ezennek a levélnek a témája, egyik fő témája, tehát egyszerűen a levélhez való hűség kötelez most arra, hogy szóljak a bűnről. Elmondom a vallomásomat, hogy az egész Szentírás tanulmányozása során milyen meggyőződésre jutottam a bűn tekintetében. Tehát az első azt, testvéreim, hogy a Szentíráson belül is bizonyos fejlődés lehet kitapogatni a bűnre nézve. A Biblia ősibb, régi íratai másként beszélnek a bűnről, mint a későbbiek, és más Jézus szemlélete a bűnről, mint a korabeli zsidóságnak a szemlélete. Hát érdemes végig gondolni ezt a fejlődési menetet. És hát legjobb, hogyha mi a csúcsnál helyezkedünk el valahol, ha Jézus szemléletével szemléljük a bűnt, nem állunk meg egy előző állomásnál. Három fő állomást mutatok föl most, ami a Biblián belül teljesen világosan kitapintható. Hogyan gondolkoztak a szentírók a bűnről? Így mondottam, így neveztem magamban ezt a három állomást. Van a bűnnek egy kultikus, rituális szemlélete. Ez a legrégibb réteg a szentírásban, a kultikus, rituális szemlélet. Aztán van a bűnnek egy morális szemlélete, ez a általános, ez a gyakorlati szemlélet. A legtöbb keresztjén ezen a szinten áll a bűn morális ügy, morális szemlélet. De van egy harmadik, és hitem szerint Jézus így szemlélte az embereket, az emberek bűnét, ezt így nevezem, hogy egzisztenciális szemlélet. Tehát kultikus, rituális, morális és egzisztenciális szemlélet. A kultikus szemléletnek a lényege az, hogy még a Biblia előtti világra is visszamehetnénk, vannak totemek, tabuk, és azon dől el a bűn. Ha valaki a totem istent illetéktelenül megérinti, csak egyszer megsimogatja, esetleg egy gyönyörű fafaragás, ha megérinti valaki a totem istent, akkor meghal, mert nagy bűn követett el. Ez a kultikus szemléletnek az őse, még a Biblia előtti. De ez egy kicsit beszivárgott a Bibliába is, és a Bibliában is van ilyen, hogy szombaton mondjuk ennyi lépést szabad tenni, aki annál több lépést tesz, az vétkezik, vagy disznóhús nem szabad enni. Aki disznóhús eszik, az vétkezik, és vannak bizonyos imádságok, amiket el kell mondani, vannak bizonyos véres áldozatok, azokat be kell mutatni, aki ezeket elmulasztja, az bűnös. Tehát túlteng a bűn szemléletben ez az Isten viszonyulás, mégpedig ezek a rituális Isten viszonyulások, aki ezekben hibázik, az a bűnös. És egyszerűen történeti tény, hogy Jézus korában ezeket a rituális bűnözéseket komolyabban vették, mint a morális bűnöket. Tudtak már akkor is természetesen morális bűnökről is, de az igazán súlyos bűnök a kultikus, a rituális bűnök voltak, ezért nagyon köveztek embereket. A templomban meg volt határozva, le volt szövegkelve, idáig jöhetnek az asszonyok, idáig jöhetnek a férfiak, idáig jöhetnek a papok, idáig mehet a főpap, és aki illetéktelenül belépett a másik területre, az könyörte, agyon kövezték. Ha egy körülmetéletlen pogány belépett a templomba, hát az akkor a bűn követett el, hogy agyon kövezték. Tehát ez az első szemlélete a bűnnek, a kultikus szemlélet. Kérdezem azt, hogy él bennünk ez, vagy nem úgy van, hogy ez túlhaladott dolog. Hát azért mi nem érzünk közben bűntudatot, ha mit tudom, egy szobrot, egy katolikus templomba megsimogatunk. Vagy hogyha disznóhúst eszünk, vagy valami véreset eszünk. Szóval ez a kultikus szemlélet, ez túlhaladott. Ezt mi nem fogadjuk ma már el. De jön a következő szemlélet, a morális szemlélet. Ebben annál inkább benne vagyunk, hogy bűnös az, aki lop, aki hazudik, aki paráználkodik, még inkább az, aki netán öngyilkos lesz, hiszen ott van a nagy parancsat, hogy ne ölj. Tehát ezek a bűnösök, akik ezeket a morális szabályokat áthágják. Ez a második fajta szemlélet, a morális szemlélete a bűnnek. És van a harmadik, az egzisztenciális szemlélet, amelyik nem akad el a részleteknél, a konkrét napi botladozásoknál, hanem az egészet szemléli. Nagyon jellemző, hogy a zsidó szó pontosan úgy, mint a görög szó, amelyik a bűnre utal, ezt jelenti elsősorban, hogy céltévesztés, elhibázás. Az egzisztenciális szemlélet szerint a bűnnek a lényege a céltévesztés. Ez egy nagy egész. Ezen belül aztán persze, hogy vannak a részletek. Ezt is kimutatták a biblia tudósok, hogy Pál apostol általában egyes számba beszél bűnről. Aztán a későbbi levelek, az úgynevezett Deuteropaulinus levelek, azok beszélnek már bűn lajstromokról. De maga Pál az eredeti írásaiban a bűnről beszél, mert szerinte ez a lényeg, a bűn, mondjuk most már így a céltévesztés, és az ember elhibázza az élete egészét, és hát a nagy céltévesztésből jönnek a konkrét fogdácsolások, botladozások, ezek már szinte másodrendűek. Na, ez a szemlélet, ez az egzisztenciális szemlélet. Kultikus, morális, egzisztenciális szemlélet. Na most egy rázós kérdést teszek föl, testvéreim. Azt elhiszitek, hogy Jézus a kultikus szemléleten túltette magát. Az volt a baj éppen, hogy szombaton nyugodtan gyógyított, meg mindenféle ilyen kultikus ügyön túltette magát. Tehát ő nem kultikusan szemlélte a bűnt. Na de elhiszitek-e, hogy és nem morálisan szemlélte a bűnt? Hogy itt már megint köztök? Na nem, hát Jézus is azért erkölcsös, rendes tanító volt, és azért számára is azok voltak a bűnök, amik a morálba ütköznek. És állítom, hogy nem. Jézus nem morálisan szemlélte a bűnt, hanem egzisztenciálisan. Ez volt a nagy baj. Itt ütközött össze a moralistákkal, farizeusokkal, írástudókkal, akik elakadtak a morál szintjén, és pepecseltek kis kihágásokkal, jóvátételekkel, áldozatokkal, hogy lehet a bűnügyet, amelyik a morális szinten nem emelkedik túl, ezt a bűnügyet hogy lehet rendezni. Itt van Jézus botránya, testvéreim, hogy ő a bűnt nem tekintette kultikusan, nem tekintette morális mércékkel, hanem egzisztenciálisan szemlélte a bűnt. Bűnös az az ember, aki elhibázza az életét. Bűnös az az ember, akinek az élete nem simul bele a maga egészében Isten akaratába, hanem a maga életét éli, mintha nem lenne Isten. És itt egy szubjektív mondatot hadd mondjak, testvérem, általában ez, hogy Isten akarata, ez olyan zord dolog nekünk, hogy jaj, olyan kemény, magunk ellenére való. Hát azt hiszem, itt elég sokan elmondhatjuk, hogy nem így van. Persze, hogy az Isten akarata az kíván erőfeszítést, engedelmességet, de alapjában véve az Isten akarata az gyönyörűség. Az Isten akarata azt jelenti, hogy végre megtaláltam az irányt, végre tudom, hogy kell csinálni, merre kell menni. Aki igazán engedelmeskedik, aki szív szerint van az Isten közelében, az igazat ad János levelének, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Gyönyörűség az Isten akarata. Na hát ezt nevezi életnek a Biblia, és bűn az, amikor ebből kiesik, ki lázad az ember, kicsúszik lustán, kisodródik ebből, és nem ezt az életet éli. Egyszer régebben szóltam arról, hogy két tragikuma van az emberlétnek, meg a bűnügynek. Emlékeztek a Mózes első könyvében, amikor az első bűnesetről beszél, olyan kedvesen az Ó Testamentum paradicsomi jelenetben, akkor ott van ez a mondat, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Csak szakítsatok nyugodtan, olyanok lesztek, mint az Isten. Most ezzel kapcsolatban mondottam azt, hogy két tragikuma van a bűnnek. Vannak emberek, akik nem akarnak olyanok lenni, mint az Isten. És vannak emberek, akik olyanok akarnak lenni, mint az Isten, csak nem az Isten módján, hanem a saját elgondolás szerint. Az embereket így is lehet két csoportra osztani. Vannak emberek, akik nem akarnak olyanok lenni, mint az Isten, vagyis nem akarnak kiemelkedő, gazdag életet, szellemi életet élni, magas szintű életet élni, akik lapulnak, megalkusznak, beérik az evés ivással, testtel, nem akarnak olyanok lenni, mint az Isten. Hát ez bűn, mert ez már eleve céltévesztés. Aztán a másik tragikus eleme a bűnnek, hogy igenis olyanok akarnak lenni, mint az Isten. Úgyhogy detronizálni az Istent és intronizálni önmagukat, ledönteni Istent a trónusról, magukat trónus, olyanok akarnak lenni, mint az Isten. Jó lehet, maga az Isten is azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, de neki megvan az útja reál, hogy hogyan lehetünk az ő vezetése szerint olyanná, mint az Isten. De van egy ilyen emberi lázadás, hogy nekem nem kell az az út, majd én magam teszem magam Istenné, és ezt nevezi a Szentírás bűnnek, és ez a bűnnek az egzisztenciális szemlélete. Szerintem Jézus így nézte az embereket, és ezért lehetséges az, hogy akik nagyon templomosak voltak, akik nagyon erkölcsösek voltak, akik életükben fedhetetlenek voltak, azokra azt mondotta, hogy elveszett emberek vagytok, szükség nektek újonnan születnetek. Ez a bűn, ez a halál, ez a kározat, amit csináltok. jó lehet, templomosak, írástudók, bölcsek, erkölcsösek, minden jó. Vagytok, csak éppen bűnben vagytok, mert a létetek céltévesztett ember lét. Na ez az én vallomásom a bűnről, testvéreim. Lehet kultikusan szemlélni a bűnt, még mindig vannak emberek, akik kultikusan szemlélik a bűnt, vannak felekezetek, jaj, ha vasárnap én nem végzem el az ájtatosságot, akkor bűnkövetek el. Még van egyházi tanítás is itt-ott, hogy ha te vasárnap ezt meg ezt nem csinálod, akkor te bűnkövetsz el. Tehát van, ahol még hivatalos tanítás és egyéni pietás, egyéni kegyesség, kultikus szemlélete a bűnnek. Van morális szemlélete, én egzisztenciálisan szemlélem a bűnt, és azt mondom, hogy testvérem, lehetsz nagyon okos, nagyon becsületes, nagyon aljas ember, bűnben élsz, ha gyáva vagy élni azt az életet, amit az Isten kigondolt neked. El tudnátok-e fogadni ezt a szemléletet? Nem morális kis centiméterekkel centizni, hanem azt mondani, hogy az egész életet lehet mutató, morális, mindenféle. És akkor lehet azt, hogy gyáva vagy, megkeresni azt az életet, amit Isten gondolt neked, és gyáva vagy elvállalni azt a helyzetet, és gyáva vagy akarni élni azt az életet, amit Isten kigondolt a te számodra. Így is összegezhetjük ezt a bizonyos céltévesztést, hogy amikor az ember detronizálja az Istent, nem akar az Isten akaratába belesimulni, és azt a gyönyörűséget átélni, hogy isteni erők áramlatában megyek, és vitetem, és megyek, és visznek. Aki ezt nem vállalja, hanem a maga életére korlátozza önmagát a maga kapacitására, hát annál menthetetlenül az én kerül középpontba, az én. Vannak, akik primitíven ezt ki is fejezik, van, aki már kulturáltan leplezi, rafináltan úgy csinál, mintha nem az énről lenne szó, de azért nagyon kilóg a lólát, hogy itt tudomány, meg emberiség, meg humanizmus, ilyen szép szavak rötködnek, de alapjában arról az, hogy én érvényesülni akarok, vagy én nyerni akarok, én fölülre akarok kerülni, másikat le akarom taposni, én. Azért a lényeg, ha az Isten detronizáltan, akkor a lényeg ez marad, hogy én. És ezt mondom, lehet kulturáltan, lehet durván csinálni, ez az élet, és ez olyan bűn, ami egyszerűen önmagának a büntetése is. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ezt szintén kibogorázták a biblia tudósok, hogy a bibliai gondolkodásban a bűn és a büntetés az egy valóság. Nem úgy, hogy van egy bűn, aztán majd valamikor jön a büntetés, hanem a bűn önmagába hordozza mindig a bűnbődést is. Tehát mondjuk, ha itt valaki detronizálta az Istent és önmagát ültette a trónusra, akkor azt a bűnkövette el, aminek önmagába már is hordozza a bűnbődését, a büntetését, mert árva lesz, elmagányosodik, az emberek nem adják meg neki azt a királyi dicsőséget, amit ő követelne magának, siratja önmagát. Múlt vasárnap elmulasztottuk az anyák napját, nem csaltam ki könnyeket a szeltekből, bocsássátok meg, most inkább egy ellenanya napot hadd tartsunk, egy példát az erejéig. Milyen sok édesanyja van, aki azt mondja, hogy éjszakáztam, magamtól megvontam az életet, fölneveltem, és a hálátlan kölyök, itt vagy, megjön egy fiatal nő, vagy mit tudom, valaki, és itt vagy, hálátlanság. Egy ilyen morális szemléletben egyfelől van az áldozatos édesanyja, aki szent, aki áldozat, aki csodálatos, másfelől van a hálátlan kölyök, aki nem fizet meg úgy, ahogy a morál szabályai azt diktálnák. Ez a morális szemlélet. Ha ugyanezt egzisztenciálisan szemlélnénk, akkor esetleg az jön ki, hogy te édesanyja, te élted az életedet? Te a saját életedet élted? Vagy azért akartál gyereket, hogy neked jó legyen? Azt akartad, hogy a gyereket mindig téged ajnározzon, te befektetsz valamit ebbe a perselybe, aztán majd kiveszed öregségedben ebből a perselyből, kamatoskül, amit befektettél. Egzisztenciálisan hol van a bűn? A gyerekednél, vagy te nálad magadnál? Aki így számoltál a gyerekeddel. Látjátok, itt lesz botránkoztatóvá a kereszténység, mert esetleg nem a hálátlan kölyöknél akad el a prédikátor, mert ugye odébb megy, hogy te édesanyja, te magad életét élted. Te megtanultál élni a Jézus Krisztus módján, mert akkor nem panaszkodtál hálátlanságról. Aki tud valamit a Jézus Krisztus ügyéről, az nem panaszkodik hálátlanságról. Tehát itt van a különbség, látjátok, a morális bűnszemlélet és az egzisztenciális szemlélet között. És akkor meg is értitek, ha azt mondom, hogy már önmagában az kegyelem, ha valaki megtanulja a bűnt Jézus módján szemlélni. Önmagában kegyelem az, ha az ember kigyűl a kultikus szemléletből, kegyelem az, ha kijön a moralizáló szemléletből, és az egzisztenciális szemléletben nézi a bűnt. Ez már Isten kegyelme, ha a szemünk nyiladozik. Isten kegyelme, hogyha egy prédikátor nem korbácsot suhogtat a morálisan hibáztatható gyülekezet felől, melyikünk velem együtt nálam kezdve, melyikünk nem hibáztatható morális mércével. Tehát az a jó prédikátor meggyőződésem szerint, aki egzisztenciálisan nézi a bűnt, az embereket úgy tekinti, mint Jézus, hogy eltévedtek, pásztor nélküli nyáj, hogy lehet-e vissza édesgetni az útra, én vagyok az út. Ez a bűnnek a bibliai szemlélete. És most hajoljunk közelebb a zsidó levél gondolatvilágához. Ebben ilyen különös mondatokat találunk, azt hiszem, ha becsődesen olvastátok végig ezt a levelet a vezért fonal tudatása szerint, akkor mondtátok azt magatok, hogy jaj, de nehéz, de érthetetlen, de furcsa gondolat, meg szókapcsolások vannak itt. Tehát igazatok van, tényleg egy nehéz olvasmány, mert idegen világ, idegen fogalmaival, érthetetlen összefüggésekről beszél. Na de hát azért mégiscsak a lényeget ki lehet ebből bogozni, és azért vagyok én, hogy segítséget nyújtsak nektek ebben. Hát ez a két mondat, ez nagyon egyszerű, amit mondottam. Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Holott ez volt a zsidó rendszer. Bűnöztél, galambot áldozol, kecskegödőjét, vagy bikát áldozó kisebb, nagyobb bűnökért, vagy esetleg csak egy marok gabonát, mert voltak ételáldozatok, italáldozat, véres, kisvéres, nagyvéres, még nagyobb véres áldozat. Egy egész gazdag rendszere volt az áldozatoknak. Most jön a zsidó levél, azt mondja, az egészet áthúzza, hogy nem igaz, nem igaz. Bikák, bakok vére, még a legnagyobb, a legvéresebb áldozat sem képes bűnöket eltörölni. No persze, kultikus bűnöket el tud törölni, talán még morális bűnöket is. Egzisztenciális bűnökre erőtelen a bikák és bakok vére. Itt látszik a hármas szemlélet. A kultikus bűnről van szó, ez is például halottat érint valaki, akkor tisztát, akkor mosakodások, stb. És akkor tiszta lesz. Hát ezt a játékot lehet játszani vallásosság címén, meg áldozatok címén, de itt a zsidó levél radikálisan kimondja az igazságot, hogy bikák és bakok vére bűnöket nem tud eltörölni. És ez a, legyik ez szimbolikusan, hogy bikák és bakok vére, mindenféle erőködés, véres áldozat, a bűnt, az egzisztenciális bűnt nem lehet megoldani emberileg. És itt van a isteni pozitív mondat, aztán viszont Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hát itt bizony minden szó magyarázatra szorul, egyetlen áldozat, hát ezt még csak érti, nyilván a golgotai kereszt halára gondol, egyetlen áldozattal örökre tényleg, és tökéletessé tette, és a megszentelteket, kik ezek a megszenteltek? Hát itt valóban betűről betűre szóra kell menni, és úgy megérteni a gondolatot. De hát maga a szembesítés azt hiszem teljesen világos. Egyfelől voltak ezek az ismétlődő véres áldozatok, és vele szembeállítja a szerző az egyetlen golgotai áldozatot. És az összevetésből egyértelmű az eredmény, amazok semmit nem érnek, ez viszont csodálatos hatalmat rejt magában. Az ismétlődő áldozatok, tehát ezt vegyük úgy, az ismétlődő gyónások, bűnvallások, ima áldozatok, vagy akár protestáns, katolikus, bármilyen, az ismétlődő áldozatok nem segítenek, viszont Jézusnak egyetlen áldozata örökre tökéletessé tette a szenteket, a megszentelteket, hallatlan nagy ige, igényes ige. És ha igaz, akkor valami hallatlan nagy evangélium van benne. Na tehát itt egy áldozatról van szó. Jézus oda áldozta magát életünk véres áldozattal. Most ennek az egész áldozat ügynek nagyon gazdag teológiája bontakozott ki a századok során, és nem mehetünk természetesen bele most ennek a részletezésébe, én a lényeget szeretném elmondani. A lényeg igazából az, hogy a bűnnel vetjük egybe. A bűn a céltévesztés. A céltévesztés lényege az én istenítése, az én királyi trónusra emelése. Ezzel szemben a megváltás az igaz életnek a bemutatása. És ez a golgotai kereszten csúcsosodott ki leginkább. Az igaz élet a nem önmagáért való élet, az isteni élet, a magát oda ajándékozó élet. És a magát oda ajándékozásnak a maximuma az, hogy a golgotai kereszten oda ajándékozta életét a többiekért, az ügyért, a tanítványaiért, a világért. Tehát a Jézus Krisztus egyetlen áldozatában Isten ezt a pályamódosítást akarta elvégezni. Ahogy én eltértem a céltól, a kereszt által vissza akar egyengetni a pályára. A pálya tudnék a szeretet. A céltévesztés az öntés, ha már nagyon egyszerű szóval akarunk beszélni. A bűn az önzés, és ennek a változat az erőszak, és mindenféle variációja az önzésnek, irigység, bosszúvágy, büntetés, önsiratás. Tehát a bűn az önszeretet, a pálya korrekció az, hogy az igaz szeretetre oda irányozni az embert, és az igaz szeretetnek a legcsodálatosabb, a végső példáját Jézus mutatta be a golgotai kereszten. Na ezt megértjük, ez világos. Na de hogy értsük azt, hogy örökre meg, hogy tökéletessé tette? Na itt van az isteni szemléletnek, az irgalmassága. Maradjunk ennél szóval, hogy tökéletessé tette. A tökéletes szó a görögben a teleios, az pontosan ezt jelenti, hogy célra irányuló. Amint a bűn a cél tévesztés, a tökéletesség a betájolás a célra. Tehát az Isten betájolta az övéit, ezt jelenti, hogy tökéletessége, de célirányossá tette az életüket. A megváltás az, hogy a céltalan élet, az ide-oda kóborló élet célirányos, cél egyenes, mint ahogy Pál mondja, cél egyenes élet lesz. Tehát a Jézus Krisztus keresztje által célirányossá teszi minket, az életünket Isten. És azt mondja, hogy örökre. Ez azt jelenti, hogy be van tájolva az életem, és hogy úgy mondja, merem vakna, aztán Isten nem éltek ki a hétköznapi kis bukdásra. Hát igen, megijedtem, aztán hazudtam, elkövettem, tisztáltam, parázna, gondolataim voltak. Isten nem érdekli ez, ha be van irányítva az életem a célra, és bukdásolások közben mégiscsak föltápászkodom, és megyek a cél felé. Ezt ő úgy mondja, hogy örökre, tökéletessé, célirányossá tette. Ez tehát a Jézus Krisztus váltsága a zsidó levél fogalmazásában. Ezt a két szót mondom még, mint egy összefoglását mindenkinek. A Jézus Krisztusból így árad a megváltás, hogy egyfelől ő belőle Isten sugárzás árad, valóságos isteni erők sugároznak, arra való erők, hogy célirányossá tegyék az életemet. Ez a Krisztus műve. Egy erőhatás, de nem úgy általában, hogy aztán még inkább én legyek, és magamat istenítsem, hanem erőhatás, Isten sugárzás arra nézve, hogy célirányossá legyen az életem. Ez a zsidó levélnek a teológiája. Áldozatok semmit nem érnek. Jézus áldozata üdvözít, mert megmutatja a célt, a szeretetet, annak a egészen a teljességét, a keresztet, és isteni erőket ad, hogy betájoljak és járjak ezen az úton. Példát mondok mindenhez befejezésül, közeli példát, fájdalmas, mégis boldog példát. Ezen a héten temettük el Zsindeiné tüdős Klára testvérünket, aki itt ült, mindig emlékeztek rá a legelső széken, és valami csodálatos ragyogással a szemében, a csodálatos szomjúsággal a szívében itt a hallgatta az Isten igéjét. Hát, hogy visszaemlékezem rá, hát azt kell, hogy megváltott élet volt, mert Isten sugárzásban élt, és célirányosan élt. Ifjú korában ide-oda próbálkozott, aztán szíven ütött egyszer az Isten, megmutatta neki a célt, megtalálta a célt, és onnan kezdve célirányosan élt, de nem a saját erőködéseivel, hanem tényleg könnyen ment. Azt lehet mondani, hogy könnyen ment, mert Isten sugárzásban élt. Itt van közöttünk. Hát ő egy kicsit kiemelkedett, nem baj, ha nem emelkedik ki mindenki annyira. A lényeget a legkisebb is megélheti. Mert a lényeg mindössze ennyi, Isten sugárzásban, célirányosan, a Golgotai kereszt irányában, vagyis a magamat oda áldozó szeretet irányában élni. Segítsen Isten minket, hogy részesedjünk ebben a megváltásban, a Jézus Krisztus váltságában. Amen.